Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet. Ahol rakéták és drónok csapódnak be, ott szertefoszlik a remény, otthonok és imahelyek semmisülnek meg, ártatlan életek törnek derékba. A háború által megsebzett valamennyi népet Szűz Máriának, a béke királynőjének oltalmába ajánlom, hangsúlyozta a Szent Atya. A Fidesz visszautasítja a tiszás politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményében. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítettük 2010 után. Ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbiaknál magasabb volt, írták. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tiszás kormány sem készül lerombolni, áll a Fidesz közleményében. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerda délután közölte. Komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, közölte a szervezet a közösségi oldalán. A szervezet a bejegyzésében pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága, mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel. Választ azonban egyelőre nem kaptak. A MÖOSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre, mint írták, az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. A szervezet a távirat irodához eljuttatott közleményében azt írta, a polgármesteri illetmények Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett 2024 előtti szintre történő csökkentése újabb bérfeszültségeket okozna, különösen az 5000 lakos alatti településeken, miközben a jelenlegi szabályozás a korábban kialakult aránytalanságok jelentős részét rendezte. Az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség, fogalmazott Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, szerdán megbízta Cunyiné Bertalan Juditot, hogy országos vezetőként szervezze meg és irányítsa a védvonal tevékenységét, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirat irodával. A közlemény felidézi, Orbán Viktor és Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettese a múlt héten jelentette be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott védvonalat. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, írta akkor a Fidesz elnöke a közösségi oldalán. Kocsis Máté kifejtette, van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. Közölte, a szavazóik közül sokan jól tudják, hogy a sérelmükre elkövetett verbális vagy fizikai erőszak büntetendő, és elég volt belőle, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel. Csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke, Templomok, Egyháziak Eszterházy püspök korában címmel Eszterházy püspök tevékenységének legfontosabb eredményeiről beszél.
Az ember számára nagyon fontos a múlt ismerete is, hiszen ebből értjük meg, hogy hol vagyunk most, és ugyanakkor pedig a múltból, hogyha jól értelmezzük, mindig tudunk erőt meríteni a jövőhöz. Sokan most úgy vannak, hogy jaj, milyen nehéz helyzetben van az egyház, kevesen vagyunk, fogyunk, papok is kevesebben vannak, és néha úgy tűnik, hogy ilyen kétségbeesés lesz úrrá rajtunk, azonban, hogyha ránézünk a történelemre, látjuk azt, hogy bizony voltak ettől nehezebb helyzetek is, akár az Egri Egyházmegye életében is. Eszterházy Károly püspökre, aki 1761-től 99-ig töltötte be a főpásztori tisztet, ő volt az egyházmegye utolsó püspöke, utána már érsekek következnek. Az ő idejét úgy tekintjük, mintha valami aranykor lenne. Ugyanakkor azonban, ha kicsit mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok gonddal kellett neki megküzdenie, és pontosan megmutatta azt is, hogy ha az ember oda teszi magát, komolyan veszi azt a feladatot, amivel megbízza őt az egyház, őt megbízta Szentatya püspökséggel, ő megbízta plébánosokat a plébánosi tevékenységgel, azok választottak maguknak munkatársakat, sekrestéseket, harangozókat, kántorokat, képviselőtestületet, és hogyha mindenki jól végzi a munkát, akkor az Isten áldása azt kísérni fogja, és ez előbb-utóbb meg fog mutatkozni. Tekintsünk egy pillantást az egyházmegyére. 18. században Magyarország egész észak-keleti régiója az egri püspöknek a fennhatóságához tartozott. Ami fontos, hogy egy ekkora terület, amely gyakorlatilag Szent István kora óta nem változott, jó, itt délen a pankotai főesperesség a középkorban még ide tartozott, a török után azonban már nem, de ez most nem fontos számunkra. Látjuk, hogy ez az óriási terület a középkorban virágzó kereszténységgel, katolikus egyházzal rendelkezett. 1332-37-es pápai tizedjegyzék 878 plébániát sorol föl, ahonnan begyűjtötték a pápai tizedet. A 16. század elejére ez még tovább nőtt, körülbelül 1200-1300 plébánia volt az egyházmegyénk területén. És utána következett a két súlyos válság, ami megrendítette a mi egyházmegyénket is. Egyrészt a töröknek az előnyomulása, amely az egyházmegyének a déli részét foglalta el. Ugye tudjuk, hogy 1596-ban maga Eger is a törökök áldozatává lesz, illetve a reformációnak az előretörése, és ehhez hozzátartozik az, hogy Szatmár, az az egész terület az annak idején, amikor Magyarország három részre szakadt, az az erdélyi fejedelemséghez tartozott, amely egyértelműen a protestantizmust támogatta. Tehát délen a török pusztítása, keleten a reformáció előretörése, és az igazából a királyi Magyarország, amelyhez az egyházmegyének az egyharmada tartozott, az volt az, amin a püspökök úgy, ahogy tudtak még működni, az egri püspök is Kassára és Jászóra volt kénytelen távozni. Telekesi püspök visszatérése után 1699-ben készít egy gyors fölmérést, ahol 110 plébániát tud az egyház megyében találni. És gondoljunk bele, 200 évvel korábban 1200-1300 plébánia volt, most 110. 119 pap dolgozott ezen a területen, és 16 szerzetes. 313 templomról tudunk, ami mutatja, hogy azért a templomok száma nagyobb volt, mint a plébániák száma, hiszen voltak filiális egyházközségek, és azon kívül természetesen az is látszik, hogy a papok száma is nagyon alacsony. Barkóczi püspök idejében már 241 plébániáról tudunk, plébánosról tudunk, és 13 káplánról, ekkor már érződik az egri szemináriumnak az üdvös hatása, hogy növekszik a papságnak a létszáma. 1761-ben, amikor Eszterházy elfoglalja az egri püspöki széket, akkor 258 plébánia, plébános és 28 káplán működött ezen az óriási területen. 1773-ban készült egy érdekes fölmérés, amiben összeszámolták, hogy 2404 település van az egyházmegye területén, és ebben a papoknak a számát is fölmérték. Ekkor 350 római katolikus pap volt, görög katolikusból 673, nem véletlen, hogy ennyi, hiszen az egész kárpátaljai rész, Kelet-Szlovákia, ezen a területen nagyon sok görög katolikus volt. Evangélikusból 17-et számoltak, reformátusból pedig 565-öt, ami ez is jó kétharmaddal megharadja a római katolikus papoknak a számát. Igazából a legtisztábban katolikus vidék Heves és Külső Szolnok vármegye volt, ami szinte teljesen katolikus maradt, viszont már a szomszéd Borsod megye vagy Szabolcs megye, ezekben a megyékben a római katolikusoknak a száma az már kevesebb volt, mint a reformátusoké vagy a görög katolikusoké. De azért elindul szépen lassan egy növekedés, hogy az ő püspöksége alatt a főjegyzések, amelyik években maradtak ránk főjegyzések, hogyan is alakul a plébániáknak és a papoknak a száma. 1761-ben 258 plébánia volt, a püspökségének a végén ez már a másfélszeresére növekedett, hiszen már 357, illetve a papok száma is szépen lassan gyarapodni kezdett. A plébániáknak a száma is növekszik, 99 új plébánia alakult az ő püspöksége alatt. Most a plébániáknak az alapítása azonban nem csak a püspökökön múlott, hanem nagyon sokszor a kegyurakon is, amelyek között voltak egyházi kegyuraságok és voltak világi kegyuraságok, ugyanis a plébániának meg kellett teremteni az anyagi alapját, és ehhez volt szükség egy bizonyos fundusra. Tehát a plébániák száma szépen lassan növekszik, és látjuk azt, hogy vannak azért kiugró időszakok, tehát a 60-as évek vége, 70-es évek eleje az egy nagyobb plébánia szám alapítást mutat, illetve hát az 1780-as évek vége. Itt meg kell említenünk egyébként az uralkodóinkat is, Mária Teréziát és második Józsefet. Második Józsefről sok rosszat is lehet mondani, de volt egy csomó, mert nagyon beleszólt az egyháznak az ügyeibe, de volt egy csomó jó intézkedése. Például az rossz volt, hogy feloszlatta a nem tanítással, plébániai lelkipásztorkodással vagy egészségügyel foglalkozó szerzetes rendeket, viszont ezeket a vagyonokat, amiket így megszerzett, azokat nem saját javára fordította, nem is az állam kasszába tette be, hanem létrehozott egy külön egyházi alapot, és ebből az egyházi alapból támogatta új plébániák alapítását, új templomoknak a megépítését, illetve a szegény sorú vidéki papságnak és az elaggott, tehát az idős nyugdíjas papoknak a támogatását. Plébániák mellett egy csomó új templom is épült. A hagyomány szerint 100 templomot építetett Eszterházi püspök, ami csak részben igaz. Mondhatjuk azt, hogy körülbelül 100-hoz volt köze. Voltak olyanok, amelyeket ő maga építetett az egyházmegyének a költségén, vagy éppen a saját jövedelméből, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ő püspökként saját jövedelemmel is rendelkezett, plusz még, mint gróf, saját családi vagyonnal is, és Eszterházi püspök ezeket a jövedelmeket, még a saját privát jövedelmét is valóban az egyház javára fordította. Csak felsorolnám, hogy melyek azok a templomok, amelyeket konkrétan ő építetett, amiről dokumentációnk van, tehát Besenyszög, Bükzsérc, Demjén, Egerbakta, Felsőtárkány, Kápolna, Kerecsend, Keresztes püspöki, Kisköre, Kömlő, Maklár, Sarud, Borsod-Szirák, Tiszanána, Tiszaőrs, és nagy mértékben támogatta korábbi templomoknak a felújítását, például Füzesabonyban, Harsányban, Gyöngyös-Solymoson, vagy éppen Tiszakürtön. A példája azonban ragadós volt, és ahogy mondtam, a kegyurak is építettek templomokat, ezek közül ki kell emelni az egri székes káptalant, hiszen a káptalan maga is komoly kegyúrnak számított. Templomokat építettek, plébániákat, és támogatták azokat az egyházközségeket, ahol a plébánia fenntartása anyagilag nehézségekbe ütközött. Emellett természetesen, hát egyébként egyházi kegyúrnak számított még az egri szeminárium is, ugye Bélapád falvának is ostorosnak volt a kegyúrasága. Azon kívül voltak, ahol a falu közösségek fogtak össze, hogy plébániát és templomot építsenek maguknak, illetve hát a világi kegyurak is mindig figyeltek arra, hogy az ő falvaikban a hívek számára meglegyen a lelki épülésekhez szükséges infrastruktúra, tehát plébánia és templom, azon kívül fenntartsák a temetőket és így tovább. Csak néhányat említek meg, például az almási család Török Szent Miklóson, vagy éppen a Butler família Erdőtelken, és itt megemlíthetjük Grassalkovics első Antalt, aki hát az akkori Magyarországnak talán a leggazdagabb földesura volt, és hát őt leginkább a Gödöllői kastély, a Hatvani kastély, vagy éppen a Pozsonyi kastély révén ismerjük, de voltak neki az egri egyházmegyében is érdekeltségei, úgyhogy például Apcon, Feldebrőn, Kálban, Kompolton, Tófaluban támogatta az egyházközségeket. A plébánosoknak meg kellett élni. Miből származott a plébánosok jövedelme? És itt most érdekes módon a plébánia jövedelem és a plébánosi jövedelem az nem választható szét konkrétan, mert hogy tulajdonképpen a javadalom és a jövedelem az egyházközségé volt. A plébános az tulajdonképpen, mondhatjuk így, hogy a haszonélvezője volt mindezeknek, de nem volt teljesen szétválasztva ez a két kassa. Hát elsősorban a földből volt jövedelem, a plébánia mellett általában volt egy holdnyi terület, ahol a gazdasági épületek álltak, illetve a falu határában 30-40 holdnyi földterület, szántó, rét, erdő formájában, de mondom, ez az egyházközségi volt, nem a plébánosé. Ebből tartották fönn az egyházközséget, tehát a templomi szükségletek, gyertyák, stb., amire szükség van, onnan ebből tudták finanszírozni, és ugyanakkor a plébánosnak a megélhetősége is. Ezeket a földeket általában a közösség műveli. Azon kívül ott volt a stóladíj. Abban az időben más volt a stóladíj szabás, mint most. Még a keresztelésért is kértek stólát, 2 krajcárt. Az anya megáldása, az 12 krajcárba került. A házassági hirdetések, ugye amit 3-szor kellett megejteni, azok 3 krajcárba kerültek minden egyes alkalommal. És hát a házasság kötés, ugye az még drágább volt. Egy zsellér esetében ez 1 rajnai forint. Ha jobbágy volt, tehát telkes telekkel rendelkezett, akkor az már 2 rajnai forint. Ha polgár volt, tehát még magasabb társadalmi kaszba tartozott, akkor maximum 2-szeresét kérhették el, ha pedig nemes szemét kellett esketni a papnak, meg így az összes többi stólával kapcsolatban, ha nemes szemét kellett valamilyen szentségben részesíteni, akkor akár a többszörösét is elkérhette. Tehát volt egy ilyen megkülönböztetés a vagyoni osztályok szerint. A temetés az 24 krajcár volt, ha zsellért temettek, hogyha jobbágyot, akkor 30 krajcár. Egy temetési beszéd az 1 rajnai forintba került. Azon kívül volt még a párbér, amelyet nem minden esetben pénzben fizettek, hanem ugye főleg az özvegyek azok inkább terményben, vagy szőttesbe, tehát egy végvásznat adott, és így tovább. Volt a püspöknek járó tized, amiből az 1/8 rész, tehát az oktáva, a tizednek a 1/8 része, az is ott maradt az egyházközség számára. Azon kívül különféle adományok voltak még, amelyekből hozzájuthatott a plébánia valamelyes jövedelemhez. Arról beszámolnak, hogy a templomi persely az szinte a nullával egyenlő, nem jellemző ebben a korban. Ahogy mondtam, minden, ami a plébániához tartozott, ezek az ingó és ingatlan dolgok, ezek általában fundusok voltak a bútoroktól kezdve a könyvekig, és a plébános használta azokat. Tehát tulajdonképpen magán dolgai alig voltak, hogyha áthelyezték egy másik plébániára, akkor igénybe vett az ottani plébániának a felszerelését és vagyonát, abból élt. Ezen kívül volt még a Cassa Parochorum, amelyet a püspökök alapítottak. Eszterházi püspök például minden évben 6000 rajnai forintot tett be ebbe, és ebből tudták támogatni a szegény plébániákat. Néhány szót szóljunk a kántorokról is. A kántorokról viszonylag kevés följegyzés van, de azt leírják, hogy régi könyvekből próbálják vezetni az éneket, és a kántor és az orgonista az nem mindig volt ugyanaz a személy. Voltak olyan helyek, ahol orgona sem volt, hiszen az orgonák száma ebben az időszakban csak Heves külső Szolnok vármegye, Borsod és Szabolcs vármegyében összesen 126-ról van följegyzésünk. Tehát voltak templomok, ahol ez sem volt, viszont érdekes az, hogy voltak olyan helyek, ahol például trombitások is voltak, akik segítették a liturgiát. Eszterházi püspök próbál rendet tenni az énekek között, 1771-ben megbízza Szent Mihályi Mihályt, a későbbi patai főesperest, hogy gyűjtse össze ezeket az énekes könyveket és az énekeket, és egy egységes énektárat kellene létrehozni, amely azonban csak 1797-98-ban jelent meg egyházi énekes könyv címmel két kötetben, de kották nélkül, mert a líciumi nyomda nem tudott kottás könyveket nyomtatni. Miből származott a kántorok jövedelme? Általában a közösségnek volt olyan földbirtoka, amit a kántor használt, azon kívül pedig az egyházi szolgálatoknál külön ilyen stólaszerű jövedelmet kapott, tehát például a libera éneklésért, vagy éppen a halott búcsúztatóért. A sekrestések és a harangozókról is kevés följegyzésünk van. A legtöbb templom rendelkezett egyébként. Nagyon sokszor úgy, hogy egy személy látta el ezt a két funkciót. A sekrestéseknek a dolga volt, amit most is általában végeznek, a takarítás, a templomi ruháknak a rendben tartása, ami abban az időben sokkal kevesebb volt. Volt olyan egyházközség, ahol egyetlen egy darab miseruha volt, minden szertartást abba végeztek, sőt olyanról is tudunk, hogy olyan miseruhát használtak, aminek nem bélése volt, hanem belül egy másik színű miseruha, tehát ilyen kétszínű, és akkor amire éppen szükség volt, azt használtak. Természetesen a módosabb egyházközségekben és a városokban ott megvolt a teljes készlet, tehát minden színű miseruha volt. Azon kívül a sekrestések feladata volt elkísérni a plébánost vagy a papot, amikor a szent útravalót vitte a betegekhez, a haldoklókhoz. A harangozó dolga nyilván a napi háromszori harangszó, azon kívül a misékre való harangozás, továbbá az úrfelmutatási harangszó, és azon kívül, hogyha halott volt, akkor annak megfelelő módon harangozni, és ebből származott a legfőbb jövedelme is. A javadalmazásuk egyébként változó, tehát a sekrestéseknek és a harangozóknak. Voltak egyházközségek, ahol kisebb földterületek voltak számukra is fönntartva, azon kívül természetbeli juttatásokban részesültek a hívektől, tehát például kaptak tűzifát, vagy az alföldön nádat, vagy egyéb dolgokat. Azon kívül ilyen stóla jellegű pénzösszeghez tudtak még hozzájutni, illetve az, hogy adómentesek voltak. Nagyon sok helyen az állami adók alól is fölmentést kaptak, illetve nekik nem kellett befizetni sem a tizedet, sem a kilencedet a földes uraknak. Amit mindenképpen érdemes észrevenni, hogy ez egy szegény időszak volt, és az egyház túlélte. És az is látszott, hogy az egyház önmagában azért nehezen tudja ezt megfinanszírozni, a fennmaradását. Szükség van a kegyurakra, szükség van az uralkodókra, tehát ne gondolja senki azt, hogy az egyház akkor olyan gazdag volt, hogy teljesen el tudott látni mindent. szükség van külső segítségre, bár hozzá kell tenni, hogy akkor ezek a kegyuraságok, vagy ezek a hatalmasságok, ezek mind ugye a maguk is katolikus hívőként fontosnak érezték az egyházközségnek a működését, a papnak a meglétét, és éppen ezért nagyobb anyagi áldozatokat is hoztak az egyházért. És éppen ezért van az, hogy ebben az időben tényleg annyi templom tudott épülni, hát körülnézünk itt az egyházközségeinkben, azt kell mondani, hogy az 1700-as évek voltak a legnagyobb templomépítési időszak, a török után, illetve hát a reformáció után az elvett templomok helyett, és mégis az egyház túlélte, sőt, mondhatjuk azt, hogy virágzásnak indult. Úgyhogy kedves testvérek, bármilyen érzületek is vannak most bennünk, hogy fogyunk, vagy hogy mi lesz a jövővel, bízzunk a Jóistenben, bízzunk az emberek jó akaratában, és az egyház az szépen általunk és bennünk élni fog tovább.
Buda Péter egyháztörténészt, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnökét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szent Atya tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
A Mediator Dei enciklikában a tiszteletre méltó 12. Pius így ír. Az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerbes kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentelte meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élethez szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a Szent Liturgia által osztott kegyelmi ajándékok gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Konstitúció egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt.
Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándéknyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúly teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között, és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart, állapította meg a pápai Szent Anzem liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevői az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező hiányfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell. Amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak. Folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakok kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szent Atya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio,
Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumnak ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én, a szerdai általános audiencia végén, az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szentatya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi, e si prende cura di noi con amore materno.
Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk, és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva, 14. Leó pápa köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
Ringrazio tutte le madri, che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagy lelkűen továbbadta az élet ajándékát és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig. Megáldalak mindnyájatokat, fordult a Szentatya a lengyelekhez.
XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenőnapját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segítette hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leó sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leó pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatuk alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdította Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leó pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísérte el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt. Fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet. Azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bőségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovas rajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozóhelyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egyik fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába látogat majd. A dátum azért is jelentős, mert egybeesik a világhírű építész Antoni Gaudi halálának centenáriumával és a Sagrada Familia Jézus tornyának befejezésével. A lovasklub elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az audiencián megerősítették elkötelezettségüket a pápának Barcelona szolgálatára, valamint azt a törekvésüket, hogy továbbra is a párbeszédet, az együttélést és a társadalomjavát keressék. A küldöttség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyenséget.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Rónai György. Vers a május királynőjéhez. Ó szűz, ki halk homályán, hűs ívű templomoknak lakozol hófehéren, szelíd oltár felett, hol omló fellegekben a tömén füst lebeg, s hol enyhe lángolással örök tüzek lobognak. Ó szűz, kihez zokogva sikolt a könnyes ének, virágos május estén a jámbor ajkakon, hallgasd meg bús szívemből feléd omló dalom, amelyet áhítattal ajánlok fel ma néked. Tiszteletes edénye az égi kegyelemnek, ajtója fényes égnek, titokzatos virág, csillag, kit nem vakíthat a ködbe hult világ dohos szívekből szálló sötét felhője sem meg. Te légy az én vezérem, lecsüggett bús fejemre, szemet sugára szárnyán suhanjon enyhülés. Terítsd reám palástod bajban védelmül, és segíts, hogy el ne hagyjon soha az Úr kegyelme. Kísértetes viharban ragyogj az égnek ívén. Hamis fény el ne csalja rossz útra gyermeked. Vezesd át őt szelíden vak örvények felett. Te hozzád, mint anyámhoz, maradjak mindig hívén. Ó, égi szűz, figyelmezz esdeklő énekemre. A szívem, torz virágom, mit reszkető kezem esetlenül feléd nyújt, fogadd el szívesen. Vedd jóságos mosollyal simító két kezedbe. ültesd az égi kertek földjébe, égi csermely csorgó vizével öntözd, s ha új virágra hajt, űz messze tőle minden késő fagyott vihart, fakadt szirmát sugározd be égi kegyelemmel. Május szent királynője, ki ódon templomoltár homályán laksz fehéren, e kinyílt tulipán legyen kedves virágod, s bukdácsoló imám legyen az omló illat, hangtalan hálazsoltár.
Rónai György vers a Május királynőjéhez című versét Blaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, eszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Wikidia szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 1949 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedik társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Köszöntelek, ó kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Köszöntelek, örömünk eszköze, aki által kárhoztató ítéletünk már visszavonatott, és áldó ítéletté változott. Köszöntelek, Isten dicsőségének temploma, az egek királyának szent háza. Te vagy Isten, kiengesztelődése az emberekkel. Köszöntelek, ó örömünknek anyja, te valóban áldott vagy, mert az asszonyok között egyedül te voltál méltó arra, hogy teremtőd anyja légy. Boldognak mondanak téged minden nemzetek. Ó Mária, ha beléd vetem bizalmamat, üdvözölni fogok. Ha oltalmad alatt leszek, nincs mitől félnem. Mert aki téged tisztel, annak birtokában vannak az üdvösség fegyverei, melyet Isten csak azoknak ad meg, akiket üdvözíteni akar.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.